már hallott igeszakaszból szeretnék megismételni egy verset, Eszter könyve 7. fejezetének 3. versét, és Isten szent lelkét kérve, hogy segítsen azt átadni nektek, ami üzenetet nektek, számotokra és nekem is belé rejtett. Eszter könyve 7. fejezetének 3. verse így hangzik. Eszter királyné így válaszolt, ha jó indulattal tekint rám a király, és ha jónak látja a király, azt kérem, hogy életemet, azt kívánom, hogy népemet adják nekem. Eddig az írott ige, a gyülekezet foglalja el helyét. Nem tudom, kedves testvérek, mikor olvastátok utoljára Eszter könyvét, mikor hallottátok utoljára, vagy igehirdetést, ki tudná most elmondani Eszter könyvének történetét, mert így, hogy felolvastunk 6 verset, és utána megismételtem egyet, nagyon nehéz a helyére tenni az eseményeket, és nehéz lesz megérteni azt is, hogy mi történik valójában. Vegyük hát át az anyagot. Ahasvéros perzsa király Szúza, Súsán városában, ez körülbelül a perzsa öböl északi csücskétől, mondjuk, hogy a mai Kuvaittól északra, körülbelül 200 kilométerre terül el. Ahasvéros perzsa király ott rendezkedett be. Élete valamelyik békésebb időszakában nem sok ilyen volt, és egy fél évig tartó partit rendezett azoknak, akiknek elég véres választási eredményét és még inkább uralkodása biztosítását köszönhette. A vége felé, fél éves nagy rendezvény vége felé egy 7 napos búcsú rendezvényt tartott. Ezzel egy időben, mint olvassuk a könyvben, a szép, termetű és szemrei szép Vasti királynő, ahogyan ezt az illem diktálja, külön fogadást rendezett a kíséret hölgy tagjainak, a feleségeknek. Az utolsó napon, a fél év és a 7 nap utolsó napján a királynak olyan jókedve kerekedett, hogy az udvari szokásokat áthágva kedve támadt megmutatni a feleségét. Nagyon nem volt szabad ez akkoriban. Kedve támadt megmutatni a gyönyörű szép feleségét a hadvezéreinek és az adminisztrációs stábjának. 7 udvarnokát küldte Vasti királynőért. A királynő azonban mindenki nagy döbbenetére a sarkára állt, és az ókor, hadd mondjam így, feminista harcosainak egyikeként fittyet hányt a király utasításainak. Ahasvéros király nagyon bölcs uralkodóként jól meggondolta ezt a példátlan esetet, és hívta a törvény tudóit és a jogtudósait, tárgyalják már meg ezt az ügyet, ez a tanács. Ha már tanács, akkor tanácsot adnak. Összedugták a fejüket ezek az okos emberek, és arra a következtetésre jutottak, ha Vasti királynő magatartásának, királyné magatartásának híre megy, akkor ez precedens értékű lesz minden perzsa asszony számára, és összedől a világ, vagyis a férfiak, a férjek tisztelete véget ér. Na ezt már nem. Következik a végrehajtási utasítás. Vasti királynő többet nem jelenhet meg a perzsa király a férje színe előtt. Ez gyakorlatilag majdnem azt jelentette, hogy kivégezték. Ahasvéros nagyon szerethette őt, ezért nem végeztek a királynővel, de azt, hogy nem jelenhet meg előtte, az körülbelül azzal volt egyenlő, hogy bezárták egy hárembe, és onnan nem engedték ki. Ahasvéros király jóvá hagyta ezt a rendeletet, aztán még egyértelműbbé tette, olyan egyértelművé, hogy ezt néha idézni szokták, főleg férfi emberek manapság is. A Bibliából olvasom, levelet küldött valamennyi királyi tartományba, minden tartománynak a maga írásával, és minden népnek a maga nyelvén, hogy hirdessék ki minden népnek a maga nyelvén, mindenütt a férfi legyen az úr a házban. Na, így módon semmissé téve Vasti királynő próbálkozását a férfi uralom meggyengítésére átte lehetett térni a második pontra, mert hát volt ennek folytatása is. Az arra alkalmas, tehát gondolnánk mi, mindezek után, a férjét maradéktalanul tisztelő és szerető új királynénak a felkutatása. Érdekes módon nem a jól neveltség, még csak nem is az a ügyesség, bölcsesség volt az elsődleges szempont, hanem az esztétikum és a fethetetlen erkölcs. Tehát nem az, hogy legyen engedelmes, hanem legyen szép és legyen tiszta. A hírnököknek szép termetű, szűz lányokat kellett begyűjteni, hogy majd azokból választ a király, az egész birodalomból. Utólag kiderült, hogy felesleges volt rogyásig hajtani a gyönyörű szép perzsa paripákat, mert Eszter későbbi királyné a közelben volt, Susán várában. Árvasága miatt, ki volt ez az Eszter? Egy zsidó lány, aki árvasága miatt gyámapja még a birodalomba hurcolt babiloniai birodalom ideje alatt Izraelből, Palesztinából oda hurcolt Mordokáj nevelt föl. Eszter az ő közreműködésével túljutott a király által meghirdetett feleségkereső versenynek, az első fordulóján, a szépségversenynek a válogatóján, és ki tudja, hogy hány száz leány társával együtt egy teljes évig készült arra egy háremben, hogy a második fordulón megjelenhessen. A második fordulón lehetett Ahasvéros király elé menni, addig megszűrték a szép és szűzlányoknak a valóságos szépségét. Amikor rákerült a sor, az olyan mértékben elnyerte Eszter a király tetszését, hogy megkapta a királynői, vagyis a királyné címet. Itt véget ér az első szakasza a történetnek. Eszter gyám apja, Mordokáj, a zsidó Mordokáj közelben a királyi udvarban maradt, és valamilyen módon megtudta, ismerték akkor ezeket a szövevényes csatornákat, forrásokat, valamilyen módon megtudta, hogy két testőr merényletet tervez Ahasvéros király ellen. Mordokáj bölcsen Eszteren keresztül, aki akkor már királyné volt, ezt tudatta Ahasvéros királlyal, az uralkodóval, ez nagyon jól jött nekik, jó pont volt mindkettejük számára, olyannyira, hogy a leleplezett összeesküvés történetét azonnal beírták a friss krónikákba. Ez nagyon fontos, erről még később szó lesz. Megint telt múlt az idő, és ez egy belpolitikai fordulatot hozott. Ahasvéros király, ahogy ez már merenni szokott az adminisztrációban, kinevezett valakit első embernek rögtön a király után, egy miniszterelnök lehetett, egy Hámán nevű illetőt, ma tényleg azt mondanánk, hogy ő volt a miniszterelnök. A király parancsára mindenkinek, nem Hámán találta ki az új tisztviselő, hanem maga a király azt mondta, hogy mindenkinek térdet kell hajtania Hámán előtt. Mordokáj, ami Eszterünknek a gyámapja, arra hivatkozva, hogy zsidó, és a zsidók nem hajtanak térdet senki előtt, nem engedelmeskedett. Hámán, mint minden hiú politikus, begurult és elhatározta, hogy nem csak ezzel a Mordokájjal végez, aki nem akar térdet hajtani előtte, hanem minden zsidóval, a teljes zsidó kisebbséggel a birodalomban. Ehhez a tervéhez a felségsértés vádjának mindig biztos adójával megszerezte a király jóváhagyását is. Mi lesz itt? A zsidók, akik a birodalomban éltek, nem tudjuk mennyien lehettek, de több tízezren vagy több százezren már, egyedül egy valakiben bízhattak. Kiben? Eszter királynéban. Ő viseli a legmagasabb tisztséget közülük ebben az országban, bár a király nem tudja, hogy Eszter zsidó. Eszter rászakadt ez az óriási felelősség, azt kérte, hogy böjtöljenek. Böjtöljenek, és megtesz mindent, amit tehet. Az életével játszott, tudnilik a király engedélye nélkül, még az ő felesége sem léphetett a szín elé. Kinézett hát Eszter egy olyan helyet, a nagy palotában óriási volt a perzsa udvar, kinézett egy olyan helyet, ahol biztosan észreveszi őt a király, és kinyújtja felé az arany pálcáját, ami azt jelentette, hogy magához hívja. Aki felé kinyújtották a pálcát, annak a király előtt kellett megjelennie, ez vagy valami nagy örömöt jelenthetett, vagy a halálos ítéletét az illetőnek. Sikerült. Sikerült, a király oda hívta magához. Ahasvérosnak nagyon jó napja volt, hát fölajánlotta Eszternek, hogy kérhet, amit akar. Akár a fél birodalmat is. Csendesen mondom, hogy a perzsa birodalom mostani Szíriától Indiáig húzódott, jó nagy földet kapott volna Eszter, hogyha ezt kéri, de ő nem ezt tette. Azt kérte, hogy a király jöjjön el egy lakomára, amit ő rendez meg. Tehát nem az udvarnokok, nem férfias parti lesz, hanem egy nő által megrendezett szép lakoma. De hozza magával Hámánt is, az új tisztviselőt. Aztán még egyszer meghívta. Ennek vége volt, jól érezhették magukat, Eszter azt mondta, lesz holnap is egy ilyen lakoma, jöjjenek arra is. Közben persze a háttérben Hámán, aki utálta Mordokájt, a feleségével konzultálva úgy döntött, hogy építenek egy akasztófát, óriási akasztófát, és arra Mordokájt majd felhúzzák, ő lesz az első zsidó, akit kivégeznek, utána az egész birodalomban kiírtják ezt a kisebbséget. Eszter gyámja lett volna tehát az első, de mikor a második lakomára készültek, éjszaka Ahasvéros király nem tudott aludni. Nyugtalan volt, nem jött álom a szemére, ezért felolvastatott magának. Olvasás közben könnyű elolvasni, ha monotonon olvasnak, a közben meg még könnyebb, lehet, hogy így akart elaludni, olvassanak föl neki, és majd elalszik. Olvassanak föl neki a perzsa krónikák könyvéből. Istennek hála, a felolvasó, nem tudjuk, hogy miért, de pont ott nyitotta ki a tekercseket, amely az altatásra szánt írásnak éppen azt a tekercsét vették elő, amiben az állt, hogy nem is olyan régen ez a bizonyos Mordokáj, ez ugye összeesküvést leplezett le, és megmentették a királyt. A király, lehet, hogy bocsánat, kicsit dramatizálom, lehet, hogy már leesett a feje az olvasástól, végre el tudott volna aludni, de erre felé lett. Micsoda? Ja igen, emlékszem. Jött az az ember, kicsit olyan horgas orra volt, olyan furcsa, és azt mondta, hogy megüzeni Eszter által, hogy összeesküvést terveznek. Kitüntették ezt az embert valamivel? Kapott valami jutalmat? Kérdezte. Volt szó szerint így van a Bibliában, milyen kitüntetést és méltóságot adtak ezért Mordokájnak. Összerezzentek a tisztviselők, és azt mondták, hogy semmit. Nem kapott semmit. Nosza, adjon valaki nekem tanácsot, hogy mi a teendő ilyenkor, mert szeretném megjutalmazni azt, aki megmentette az életemet. Éppen ott volt Hámán, Mordokáj ellenfele. Ő meg azt hitte, hogy neki szán valamit a uralkodó, hát nagyon bőrére engedte az adományozásnak a leírását, viszont teljesen kiborult. Teljesen kiborult, amikor kiderült, hogy pont az ő ellenségét, az éppen akasztás előtt álló Mordokájt fogja megjutalmazni a király. De hát nem volt mit tenni, és ekkora már feljött a nap az égen. Reggel lett, Hámán és Ahasvérosnak jegye volt, Eszter újabb lakomájára elindultak hát oda. És itt az izgalmas fejlemények kétharmadánál léptünk az események helyszínére. Na most érkeztünk el odáig, amit felolvastunk. A király megint megkérdezte borozgatás közben Esztertől, mit kérsz, Eszter királyné? Megkapod. Mit kívánsz, ha az ország felét is meg lesz? És ekkor hangzik el az evangélium, a zsidók megmenekülésének jó híre a bátor Eszter ajkairól. Azt kérem, hogy az életemet, azt kívánom, hogy a népemet adják nekem. Ebben a pillanatban fordul a kocka. Itt lesz más hangulata a könyvnek. Kiderül Hámán aljas terve, és minden a visszájára fordul. Sajnos az erőszak. Visszájára fordul az erőszak, nem Mordokájt végzik ki, hanem ellenfelét, a saját maga által megtervezett bitófán. És nem a birodalomban élő zsidókat kezdték el lemészárolni, hanem, olvasom a Bibliából, a zsidók bánhattak el azokkal, akik gyűlölték őket. Újra lovas futárok indulnak a birodalom szélrózsa minden irányába, az udvarból írt levelekkel, olvasom, amelyekben megengedte a király, most figyeljetek, bár 18 karikás lesz, hogy az egyes városokban lakó zsidók összegyűjjenek az életük védelmére, sőt, hogy elpusztíthassák, legyilkolhassák, és megsemmisíthessék azokat, akik a népek közül és a tartományokból rájuk támadnak, a gyermekekkel és asszonyokkal együtt, vagyonukat pedig zsákmányként elvehessék. Kaptak egy napot erre a szörnyűségre, és ami Eszterünk egy újabb napot kér a szabad mészárlásra. Hadd menjen ez két napig. Megkapta az engedélyt, azt olvassuk a borzalmas leírásban, a zsidók 75 ezer embert végeztek ki. 75 ezer embert lemészároltak. És a rákövetkező napot azóta is az evés és ivás örömnapjának tartják. Ebből lett a máig megtartott Purim ünnep. A Purim az azt jelenti sorsvetés, Hámán vetett sorsot. Minden évben február 24-e, 25-e és március 24-e között van Purim ünnep. Kedves testvérek, én azt hiszem, hogy őszintén el kell mondanunk, ez pedig a mi szentírásunk, el kell mondanunk, hogy a zsidó népen kívül nincsen más nemzet, amelyik tiszta érzelmekkel igazán osztozni tudna ebben az örömben. Amikor bármelyik nép, hangsúlyozom, bármelyik nép olyan helyzetbe kerül, hogy bosszút állhat az ellenségein, és ezt meg is teszi, büntetlenül gyilkolhat férfit, asszonyt és gyermeket, ez volt kiadva parancsként, én azt nagyon nehezen tudom elképzelni, hogy Isten örül neki. Isten, akinek a neve egyszer sem fordul elő Eszter könyvében. Mordokáj és Eszter nem hívja segítségül az Úr nevét. Nagyon bátran, példamutatóan kiállnak a népükért, a nemzetért, a perzsa birodalomban élő zsidókért, de mielőtt Eszter megjelenik a király előtt, figyeltetek, amikor olvastuk, 3 napig böjtöltek, nem imádkoztak, csak böjtöltek. Milyen nap van ma? Október 27-e. Október 27-e van, vasárnapi istentiszteleten vagyunk együtt, a 63 évvel ezelőtti 2 sorsfordító dátum között, október 23-a és november 4-e között. Október 23, majd főleg 28-a a felszabadult örömnek a napja, november 4-e pedig a kétségbeesett tehetetlenségé és gyászé. 23-án azt mondjuk, hisszük, mert úgy akarjuk tudni, hogy a történelem ura velünk volt ezzel a nemzettel, és egyáltalán nem értjük, csak kénytelenek vagyunk elfogadni, hogy november 4-én aztán, és a következő 33 évben nem tudjuk, mit engedett meg az Isten, és miért. Na most, testvérek, ez fontos, hogy megjegyezzük, nem vonhatunk párhuzamot. A perzsiai zsidók története és a magyar forradalom eseményei között. Ez olyan megerőszakolása lenne a történelemnek, és kihasználása a Bibliának, hogy csuda. Nincs párhuzam a két esemény között. A megközelítőleg 2500 év különbséggel, és érdekes módon a légvonalban egymástól 2500 kilométerrel távolabbi események, mármint Susán vára és Magyarország légvonalban. Eznek a két eseménynek egyetlen egy gyűjtőpontja van. A szabadság és az elnyomás, a gyilkolás és a megmenekülésnek az idejét és mértékét meghatározó Isten bármikor a történelemben. Mert ő és nem Eszter, és nem Mordokáj, és nem Hámán, és nem Ahasvérus, és nem Maléter Pál, és nem Hruscsov, és nem Nagy Imre, és nem Kádár János, és nem Putyin, és nem Trump, és nem Orbán Viktor, és nem Angela Merkel diktálja a történelemnek a menetét. Nem, nem ők. Ezek a személyek Isten tervének általa, Isten által válogatott, szükségszerű végrehajtói szerepet kaptak. Ennyi a szerepük. Igen, elgondolkodtató, amit a szúzai zűrzavar drámai pörgése közben üzen Mordokáj Eszternek. Ki tudja, nem éppen a mostani idők miatt jutottál-e királynői méltóságra? Mordokáj még itt sem említi Izrael Istenét. Azt, hogy a gyám leánya miatt jutott döntésformáló helyzetbe, pedig ez így van. És mégis ekkor indul be Eszternek az aktivitása, először bátorságot nyer, és azt mondja, ha el kell vesznem, hát vesszek el. Ez a lélek jelenlét aztán kitart addig, ami kimondatja vele a zsidók megmenekülését, jelentő kívánságot, ezt kaptátok a kis lapon. Azt kérem, hogy az életemet, azt kívánom, hogy a népemet adják nekem. Kedves testvérek, Eszter azért jutott királynői méltóságra akkor, mert Isten áttekinthetetlen történetének ő volt a történelem színpadára felszólított szereplője. Isten felhívta akkor abban a jelenetbe őt. Mikor? Pontosan hol? Csöndesen mondom, nem tudjuk. Nem tudjuk, Eszter könyve a történelemmel és a történelem segédtudományaival nem azonosítható be. Az Új Szövetség egyetlen egyszer sem idéz Eszter könyvéből. Ez az egyetlen olyan ószövetségi, Bibliába választott, így szentté vált, számunkra is szent írás, amelynek a holtengeri tekercsek között egyetlen betűje sem található. Mégis a miénk, Eszter könyve is. Isten ránk hagyta, és ránk hagyta azt az írást, ami meg sem említi az ő nevét, Isten nevét. De ránk hagyta benne Eszter könyörgését, azt kérem, hogy az életemet, azt kívánom, hogy a népemet adják nekem. Az örök vágyakozás, az egyén, az ember élni akarására, és a velünk a nép, a velünk azonos rendeltetésre adott fele barátaink életének a megóvására. A családod és a néped történetének abban az időszakában, amikor élsz, most vagyunk. Annak az időszakában, amikor neked van lehetőséget kérni. Neked van lehetőséget kérni. Kitől? A felismert helyzetben, itt a világban, attól, akinek hatalmat adott az Isten ideig, óráig. Bármely időben pedig attól, akinek hallottátok a kereszteléskor, el is tudjátok mondani, adatott minden hatalom, menjen és földön. Amen. 394-es számú dicséretünk első versét énekeljük. Így emlékezzünk, és így karcoljuk bele a lelkünkbe Isten üzenetét. Térj magadhoz, drága Sion!